reggeli monitor.
Jó reggelt kívánok, ez a Best of Monitor, a mikrofonnál Nagy Károly. A Vörös-tengeren már nem csupán a szomáliai kalózok, hanem a Jemen irányából indított rakétatámadások is fenyegetik a kereskedelmi hajózást. A térségben több nagyhatalom hadihajói is őrjáratoznak, pont az erőszakos incidensek megakadályozása érdekében. A Trend FM-nek nyilatkozó tengerész kapitány szerint a technológiai fejlődés a tengeri rablókat sem kerüli el. Szalma Bélával Németh László beszélgetett.
Az elmúlt napokban több alkalommal is történt olyan eset, hogy rakétatámadásért a Vörös-tengeren haladó kereskedelmi áruszállító hajókat. Van ilyenkor valamilyen bevett protokoll vagy eljárás, hogy milyen magatartást kell tanúsítania a kapitánynak, mit tehet, mit nem tehet?
Igen, van. Ebben a világon semmi új nincs. Évtizedekkel ezelőtt már történtek hasonló úgynevezett kalóztámadások, csak mint minden a technológia és a technika is fejlődött. Érdekességképpen egy magyar hajót, a Csokonait 1977-ben Abdelkuri szigeténél Szokotrától délre, ez az Ádenőbölben van, támadás érte, akkor nem rakétát lőttek, hanem géppuskából soroztak meg minket. Magyar volt a hajó, magyar lobogó alatt és magyar legénységgel. Ez 50 éves történet lassan. A világon semmi nem történt, akkor evezős csónakkal is megközelítettek, most úgynevezett speedbótokkal és nagyon szépen felszerelt, géppuskákkal felszerelt hajókkal követik el ugyanezt a dolgot. Egyébként ez a terület, Szomália, Ádenőből Vörös-tengernek ez a része mindig is egy viszonylag veszélyeztetett zóna volt. A másik földrajzi terület, amit kiemelnék, az pedig a Malakka-szoros dél-kínai tenger. Tehát évtizedek óta ehhez már hozzászoktunk, csak fejlődnek ők is. Sajnos ezek a kalózok nagyon jó információkkal rendelkeznek, egy részét valószínűsíthetően államilag támogatják, pontosan tudják a hajók koordinátáit, itt még a rakományról is van információjuk. Védekezés annak idején úgy történt, hogy a legénységet föl kellett készíteni arra, hogy tűzoltó tömlőket készítsenek elő, a páncélajtokat be kellett zárni. Ma már ez szinte hatástalan. Aztán fejlődött a murád a habvédlemezre szöges drótot húzni, ugyanúgy a vízágyukkal megpróbálni elriasztani a kalózokat, de ez mit sem ér akkor, amikor komoly harcedzett zsoldosok vannak a másik oldalon. Most úgy védekeznek egyes hajóstársaságok, hogy profi zsoldos védelmet bérelnek fel, akik komoly harci felszereléssel, munícióval a hajóra mennek, és addig, amíg ezen az áldásos szakaszon végigmegy a hajó, addig a hajón tartózkodnak, és ők ugye harcozott emberként viszonozzák a tüzet, megvédik a hajót, illetve a legénységét. Ezt kell tudni, hogy a tengerészeket megpróbálják fölkészíteni, de ők nem fizetett zsoldosok, nekik más a szakterületük.
Ezek a rakétatámadások konkrét támadások, vagy inkább csak próbálgatják az erejüket mindenféle fegyveres szervezetek?
Ebben lehet véletlen is, de a rakéták azok már nem gyerekjátékok. Tehát azokat komoly berendezéssel irány. Az igazság az, hogy amikor arra gondol az ember, hogy ott csak izraeli érdekeltségű hajókat támadnak meg, ez sem igaz teljes mértékben. Izraeltől teljesen független hajózási vállalatokat is ért már ilyen inzultus. Ezek a rakéták, ha elég jól kezelik őket, akkor bizonyosan célba érnek, és komoly károkat okozhatnak, de általában fenyegetésre szokták használni, megállításra kényszeríteni a hajót, és ezek után pedig ugye bekísérni a legközelebbi kikötőbe, mondjuk Szomáliába, és ott túszként tartani a hajót is és a legénységet, és akkor alkudozni, akkor ezért különböző alkuk árán pénzt kaphatnak, és a többi, és a többi. Ez sajnos a hajózási piac, hajótulajdonosok, hajóbérlők, állótulajdonosok kell, hogy megfizessék, mert a biztosított társaságok ezekben a térségekben triplájára meg sokszorosára emelik a díjakat.
Milyen szabályok irányadóak ezeken a területeken?
Teljesen mindegy, mert a kalózok semmiféle jogszabályt és a nemzetközi jogot nem követik. Tehát ezek a hajók nem sértik meg a nemzeti vizeket, ezek a hajók nemzetközi semleges vizeken, úgynevezett időnként, főleg a déli részén, az Ádenőbölnél, amikor a Vörös-tengerről kijönnek, szeparációs zónába mennek, tehát teljesen szabályosan követik a navigációs alapelveket. a kalózokat pedig mindez nem érdekli. Szokták kérdezni, hogy miért nem megyünk 10 mérfölddel arrébb, teljesen mindegy, hogy hol megyünk, mindenhol megtalálnak. Tehát most gondoljon bele egy 25-30 csomóval közlekedő, mondjuk azt, hogy kis harci csónak, és a másik pedig megy egy 16-18 csomóval közlekedő teherszállítóhajó. Tehát nem egy súlycsoport a sebessége, bárhol megtalálja, komoly radarokkal, egyéb felszerelésekkel vannak ellátva. Azt tudjuk, hogy mik azok a zónák, ahol fokozottan kell figyelni. A radar éjszaka bekapcsolva, folyamatosan figyelve, dupla őrség, tripla őrség, és a többi, de ez sem mindig segít.
Hogyha nincsenek fegyveresek a hajón, fegyveres védelem, a legénységnek egyébként van lehetősége vagy módja valahogyan védekezni, vagy visszalőni?
Hogyne, imádkozik. Semmiféle visszalőés, egyetlen egy legénység volt annak idején, aki ezt megmerte tenni, a régi szovjet vagy most orosz hajók, ott bizony volt fegyver, azok vissza is lőttek. De általában ezeken a kereskedelmi hajókon nincsen fegyver, nincs mód arra, hogy az ember viszonozza a tüzet, bezárni az ajtókat belülről, úgyhogy kívülről lesz ne lehessen kinyitni, különböző akadályokat fölépíteni, de ez ma már egy rakétatechnikával szemben nem jelent semmit. Megcélozzák a hajót egy figyelmeztető rakétalövéssel, abban a pillanatban meg fog állni. A harmadik rakéta az már a hidat fogja, tehát az irányító teret fogja eltalálni, és akkor ott mindenki meghal, ezt pedig nem kockáztatják meg. Tehát nincsenek egy súlycsoportban sajnos. Ezeken a területeken különböző haditengerészeti egységek kószálnak. Megvannak azok a frekvenciák, ahol ezeket a támadásokat be lehet jelenteni, megvannak azok a helyek, ahol ők különösen figyelnek, és nem egy esetben a cirkálóknak a felbukkanása riasztja el a kalózokat. De a kalózoknak ugyanolyan jó információja van arról, hogy hol tartózkodnak ezek a hadihajók. Tehát mondom, ez egy nagyon jó megszervezett akció, sajnos ők is ugyanúgy, mint az autótolvajok, folyamatosan fejlődnek.
Említette a beszélgetés elején az állami segítséget, akkor ez kicsit olyan, mint Nagy-Britanniában annak idején a Drake admirális, akit szintén támogatott a királyság?
Hát igen, mert van a történetben, ha visszatekintünk, olyan kalóz, akit király fogadott és parolázott vele. Itt komoly pénzekről van szó. Szokták azt is mondani általában a szociológusok, hogy gondoljuk meg, hogy Afrika szarvánál micsoda szegénység van, a sok halász elvesztette a kenyerét, és most szegény halászok mit tudnak csinálni, a tengerhez értenek, hát akkor elmennek kalóznak. Tehát ez a Dajka mese, ez már ezelőtt 30-40 évvel is fellelhető volt mindenütt. Semmi nem magyarázza meg ezt. Rájöttek arra, hogyha a tengeri forgalomba beleavatkoznak, akkor ezt a kalózkodást ezt a 21. században is lehet folytatni, komoly technikával fel vannak szerelve, és harcedzettek. Tehát ezek az emberek, ezek már nem egyszer lőttek, nem ijednek meg attól, hogy embert kell ölni.
Szalma Béla tengerész kapitányt hallották. A 8 órai hírek után megnézzük, hogy mekkora esély van egy újabb háború kirobbanására Kína és Tajvan között.
Reggeli Monitor.